Itt a Greenfó podcastja. A hazai net zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
Jó napot kívánok, Sarkadi Péter vagyok. Mai beszélgetésünk tárgya egy nagyon sok szempontból egyedi állatfaj, illetve csoport, mert hogy a Pannon régióban 5 bennszülött faja is van, a magyar, a délvidéki, az erdélyi, a mezőségi és a szerémségi, bár ez utóbbi valószínűleg már kipusztult. A teljesen föld alatti életre specializálódott földi kutyát az 1950-es évekig mezőgazdasági kártevőnek tartották, így szinte teljesen kiirtották. Aztán 1972-ben védetté nyilvánították a Hajdú-Bagosi földi kutya rezervátumot, mint a faj akkori egyetlen ismert élőhelyét. Mára már 11 élőhelyet tártak fel Európa egyik legveszélyeztetettebb emlősfajának, az endemikus, azaz csak hazánkban 5 helyen körülbelül 1000 példányban előforduló magyar földi kutyának. Az állatcsoport sok különlegességgel rendelkezik, például matuzsálemi, akár 20 éves kort is megélhet, ami a rágcsálók között nagyon ritka. Mindegyik fajuk szigorúan vegán, ismeretlen körükben a rákbetegség, 2 metszőfoguk mögött zárva a szájuk, így járatásás közben sem nyelik le a földet. Képesek érzékelni a föld mágneses terét, teljesen vakok, a látórendszerük helyén egy speciális tájékozódási és kommunikációs rendszert, egy kopogtató mechanizmust alakított ki az evolúció, így a homlokukkal kopogtatnak a járat tetején, így ismerve fel a szomszéd járatokban lakó fajtársaikat. És az is egy nagy kérdés, hogy hány fajuk van. Ez egyébként megosztja a kutatókat is, vannak akik szerint 13-15, de a genetikai kromoszoma vizsgálatok részletei alapján akár 70 is lehet. Mai beszélgetőtársam dr. Németh Attila biológus 2021. januárjától a Debreceni Egyetem mezőgazdasági és élelmiszertudományi kar természetvédelmi, állattani és vadgazdálkodási tanszékének tudományos munkatársa, aki már több mint 15 éve tanulmányozza a földi kutyákat. Tartsanak most velünk e fantasztikus állatok nyomában, hiszen még nagyon-nagyon sok érdekességet megtudhatnak róluk.
Amikor a földi kutya felkeltette az én érdeklődésem, akkor azon kevés emlős állatok közé tartozott Magyarországon, amiről úgy, hát merem mondani, hogy jóformán semmit nem tudtunk. Ez egy szőrös emlős állat, értékelhető nagyságú, ha nem is hatalmas, tehát egy kézzel fogható szőrös emlős állat Európa közepén, amiről gyakorlatilag semmilyen ismeret nem állt rendelkezésre. Annyit lehetett tudni, hogy nagyon kevés van belőlük, az a nagyon kevés is úgy tűnik, hogy fogyatkozik, és egyre kevesebb, de hogy mire lenne szüksége, hogy hol kéne, hogy éljen, hogy hol élt egykor, hogy hogyan lehetne segíteni rajta, hogy hogyan lehetne megakadályozni, hogy eltűnjön Magyarországról, ezekről semmilyen használható tudás nem állt rendelkezésre, és ami vonzóvá, vagy izgalmassá, vagy kihívássá tette ezt az állatot számomra, az volt, hogy hihetetlen úgy pusztul ki egy közép-európai fejlett országból egy emlős faj, hogy nem tudjuk, hogy miért, és nem tettünk érte semmit. És gyakorlatilag ezen a vonalon teljes mértékben gyakorlati természetvédelmi, biológiai megközelítés és megfontolások miatt kezdett el érdekelni, vagy kezdtem el foglalkozni ezzel a különös kis rágcsálóval. Aztán hamar kiderült, hogy nagyon izgalmas és komoly tudományos vonatkozása is van ennek az állatnak, és pusztán tudományos elméleti szempontból is borzasztóan izgalmas a tanulmányozásuk, de az eredeti kezdeti érdeklődés az a lehetetlen helyzet váltotta ki.
De akkor te, mint kezdő biológus kezdtél el ez iránt érdeklődni? Vagy olvastál valahol róla, és azt mondtad, hogy hoppá, hát itt van egy érdekes téma, ami még nem kutatott.
Hát igazából gyerekkoromból ered, mert én debreceni vagyok, és az utolsó ismert állományai ennek a rágcsálónak Debrecen környékéről voltak ismertek. gyakorlatilag akkoriban a három biztosan ismert előfordulás az mind Debrecen környékén volt. Hajdúhatházon, Hajdúbagoson és Józsán, ami Debrecennek gyakorlatilag egy része. Szóval így körbe volt lőve a város az utolsó ismert előfordulási helyével ennek a rejtélyes kisömlősnek. Nem is tudom megmondani, mikor hallottam róla először, viszonylag régen, és az is eléggé misztikussá teszi ezt az állatot, hogy kimehet az ember az élőhelyre. Jártam gyerekkoromban Hajdúbagoson többször is, és tudja, hogy ott van a talpa alatt egy állat, amit jó eséllyel soha az életben nem láthat meg, csak legfeljebb a túrásait, és ez megint csak olyan misztikus, hogy itt van a közvetlen közelben, de mégsem látható, és szeretnénk rajta segíteni, de mégse tudunk, szóval egy elég különös kis szerzet. És hát ebből táplálkozott így az ismeret, meg az ismerettség, és nyilván amikor amúgy is biológia iránt érdeklődtem, és biológusként végeztem, az embernek, hogyha biológus szakra jár egyetemen, előbb-utóbb kell egy szakdolgozati témát választania, és hát így esett a választás erre a jószágra.
Mindennek mikor? 15 éve kb.?
2003 tájékán választottam a szakdolgozati témát, tehát akkor kezdtem el, és hát úgy 2005-től indult be.
Na hát akkor igazán. Jó a 15 év, és akkor ez a gyakorlatban mit jelent, hogy ott elkezdted ezeket az állományokat felmérni, vagy megfigyelgetni, és aztán hogyan tovább, mert volt ilyen kacskaringó, amire majd mindjárt kitérünk, hogy Magyar Természettudományi Múzeum, emlősgyűjtemény, és aztán most ugye vissza Debrecen.
Hát gyakorlatilag ez úgy kezdődött, hogy elkezdtem adatot gyűjteni, meg ismereteket, hogy ezekkel kik hol foglalkoznak ezzel az állattal a világban. Így kerültem kapcsolatba levelezés, e-mailezés útján izraeli és török kutatókkal, meg nyilván elolvastam a cikkeiket, meg a földi kutyáról rendelkezésre álló könyveket, publikált irodalmat. Illetve már közvetlen az elején az egyetem mellett felvettem a kapcsolatot Természettudományi Múzeummal, az emlősgyűjteménnyel, tehát ez egy ilyen elég sok fronton kezdett formálódni, és hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az egyik legfontosabb kérdés, amit nem tudunk a földi kutyáinkkal kapcsolatban, az az, hogy egyáltalán melyik fajhoz tartoznak, mivel hogy eleve is mindig is problémás volt a rendszertanuk, de a 60-as, 70-es években komoly genetikai, hát nyilván a kor szintjén, de a genetika sokat fejlődött, és mindenféle vizsgálatokat végeztek a világban, a más helyeken élő földi kutyákon, ami ilyen vizsgálatok Magyarországon viszont teljesen elmaradtak, így nem lehetett azokban a rendszerekbe beilleszteni a magyarországi földi kutyákat. Tehát az első kérdés az volt, hogy egyáltalán ami nálunk van földi kutya, az csak nálunk ritka, és máshol gyakori, és ez egy széles elterjedésű, helyenként gyakori fajnak az elterjedési terület peremére eső, és ezért helyileg ritka állományai, mint Magyarországon vannak, vagy egyáltalán teljesen önálló földi kutyafajok, amiből ennyi van és kész, és hogyha eltűnnek, akkor földi fajok vesznek el örökre, tehát ez sem volt egyértelmű, és ezért is kellett ez a sok irányú, meg megalapozott készülődés, mert rögtön ilyen nagyra törő tervünk volt, hogy akkor be kéne fogni földi kutya példányokat elevenni, és mintát venni belőle, hogy genetikai vizsgálatnak vethessük alá. És mivel akkor az országban már több mint 50 éve senki nem fogott kutatási célból földi kutyát, már ez önmagában is jelentős kihívás és nagyra törő elképzelés volt.
Miért olyan nehéz fogni? Mert az ember egy laikusként azt hinné, hogy hát ez olyan, mint mit tudom én, ürgét fogni.
Igen, a földi kutyákról tudni kell, hogy ők a rágcsálókon belül egy nagyon elkülönült csoportot alkotnak, és egy olyan rágcsáló csoportot, aminek az evolúciója az arról szól már több 10 millió éve, hogy megpróbálják a lehető legjobban függetleníteni magukat a föld felszínétől, és lehetőleg az egész életüket a föld felszíne alatt viszonylagos biztonságban eltölteni. Tehát ideális esetben egy földi kutya a felszín alatt születik, ott éli le a teljes életét, és ott is pusztul el anélkül, hogy ideális esetben akár egyszer is a felszíne kellene látogatnia. És ebből adódóan elég nehéz megfogni őket. Van egy hatalmas nagy komplex járatrendszerük a föld felszíne alatt, minden egyednek sajátja, mert magányosak és szigorúan védik a saját területüket, és ennek a járatrendszernek nincsen a felszínre vezető kijárata. Tehát ő akkor van biztonságban, hogyha el tudja magát választani a föld felszínétől és az ott található ragadozóktól, tehát megfogni nagyon-nagyon nem egyszerű őket.
És akkor A szaporodáskor hogyan talál a nőstény meg a hím egymásra? Átásnak a másiknak a járatrendszerébe? Vagy ez hogy működik?
Pontosan, ugye, mivel ilyen nagyon különös életet élnek, és gyakorlatilag ők az egyetlen valóban vak rákcsálók. Ugye sok rákcsálóért többé-kevésbé felszín alatt életmódot, de az egyetlen igazi vak csoport, akiknek szemük sincsen már, legalábbis szemnyílásuk, tehát nincs felfedezhető szám a fejükön, azok a földi kutyák, és mivel ennyire különös életmódot élnek, és olyan hosszú evolúciós út áll mögöttük, hogy ezt megtehessék, ezért egy csomó különleges képességük van. Az egyik ilyen, hogy képesek érzékelni a földmágneses terét, és ezt használják a tájékozódáshoz, ezért tudnak a labirintusaikban is olyan jól tájékozódni. A másik, hogy egy nagyon sajátos tájékozódási és kommunikációs rendszert fejlesztettek ki az evolúció során, aminek az a lényeg, hogy a homlokukkal kopogtatnak a járat tetején. És ez a kopogtatás, ezek a rezgések, ezek óriási távolságra elterjednek a talajban. Egyrészt így kommunikálnak, tehát pontosan tudják, hogy az ő környezetükben hol vannak a szomszédaik, tudják, hogy ez a szomszéd az fiú-e vagy lány, fiatal vagy öreg. Ezzel folyamatosan kommunikálva tudják azt biztosítani, hogy véletlenül ne fúrjanak be a másik járatrendszerébe, mert ugye mondtam, hogy ők nagyon szigorúan veszik a saját területet és a másik területét, és nagyon csúnyán összeverekednek, hogyha ezt valaki megsérti. Viszont a párzási időszakban pedig pontosan így találnak egymásra. És egyébként, ami nagyon érdekes azon túl, hogy ezzel kommunikálni tudnak, ezek a rezgések, mint ilyen mini földrengések, ahogy szétterjednek a talajba, különböző sűrűségű felszínekről eltérő módon verődnek vissza, és a visszaverődő rezgéseket ők képesek érzékelni. És nem csak, hogy ezt érzékelik, de ezeket az információkat az ő agyuknak az a része dolgozza föl, ami a felszínlakú emlősöknél a látásért felel, tehát gyakorlatilag a tér minden irányában idézőjelben képesek látni, tehát egy látásélményhez hasonlatos módon élik ők ezt meg, és tudják, hogy hol van egy szikla, hol van egy üreg, hol van a talajfelszín, és ez alapján boldogulnak ők ott lenne az örök sötétségben.
Tehát kvázi, mint a denevérek az ultrahanggal, ők tulajdonképpen pontosan ilyen kis mini földrengés jelekkel detektálják a világot.
Igen, pontosan, mint a denevérek ultrahangja, csak ők nem ultrahangot, hanem rezgéseket használnak erre.
És arra van ilyen technikátok, vagy a szeizmológusoktól átvettétek, hogy hogyan lehet ezeket mérni, befogni, akár ez alapján következtetni, hogy körülbelül merre lehet egy-egy egyed?
Mi nem végeztünk nagyon mély ilyen irányú kutatásokat, próbálkoztunk vele, de azt a készüléket, amivel ezt fogni lehet ezeket a jeleket, azt geofonnak hívják, és a geofizikusok használják hazánkban is, és igen, lehet érzékelni, és vannak, főleg Izraelben voltak ilyen irányú kutatások, hogy a fiatalok, amikor elhagyják a szülői otthont, akkor mennyiben használják ezeket a tájékozódáshoz, és használják, illetve hogy egy földi kutya járatot kiásunk, és mondjuk ott az útjába feltöltjük azt a üveget homokkal, vagy téglákkal pakoljuk tele, akkor mit csinál, és szépen lekövették, hogyha homok, akkor átfúrja rajta magát, és tudja, hogy át tud menni, hogyha kővel vagy téglával van kitöltve, akkor a lehető leggazdaságosabb módon kikerüli, csinál egy elkerülő járatot, és kijavítja a megsérült kis járatrendszerét.
És akkor ugye azt mondott, hogy szaporodáskor összekopogtatja magát a hím meg a nőstény, párosodnak, és akkor utána nem tudom, hány utód születik, mekkora egy alom.
Egyrészt érdekes része is mutatja, hogy mennyire szélsőségesen elszakadtak ők a felszíni léttől és a föld alattisággal éltek át, hogy nem képesek a járatrendszeren kívül párzani. Olyan rövidek a lábaik, ugye hosszúkás hengeres testük van rövid lábakkal, ami gyakorlatilag úgy néz ki egy földi kutya, ha valaki rákeres a interneten, sok képet lehet ma már találni, mint egy kitömött zokni.
Két nagy szemfoggal.
Igen, olyan rövid a lábuk, hogy a hím leesne a nőstényről, tehát fel kell támasztani a buksiját, meg a hátát a járat tetejébe, hogy utódok lehessenek. És hogyha ez megtörténik, akkor meglepően keveset szaporodnak rákcsáló létükre. Tehát évente egyszer van párzás, egyébként jellemzően ilyenkor, mostanra már véget ér, vagy még éppen zajlik.
A mostan az március eleje.
Így van, tehát ideálisan január és március között, ez az időjárás befolyása, most elhúzódott elünk volt, tehát most kitolódott, de előfordul, hogy már január végén megtörténik, hogyha melegebb a tél vége. Tehát évente egyszer van, így a tél végén, jellemzően két kölyke van egy nősténynek, a kölyköket rákcsáló mértékben sokáig gondozza, az olyan egy hónapos a vemhesség, és utána több mint egy hónapig még az anyával vannak a kicsik, és ő nyár elején kezdenek önálló életet.
És akkor ők szépen elindulnak, és a saját járatrendszerüket elkezdik kiépíteni?
Így van, ezt is lehet közel-keleti kutatási eredményekből tudni, hogy az anya járatrendszer egy részét leválasztja az utódoknak, a szülőtől, és egymástól is eltávolodva fokozatosan elkezdenek saját járatrendszert kiépíteni, és a felszín alatt távolodnak el ideális esetben a szülőtől, és úgy kezdenek önálló életbe.
És egyébként meddig élnek?
Ez a másik, amiért borzasztó izgalmasak a földi kutyák, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig élnek. Az eddigi eredmények szerint 20 évig is élnek, ami egyedülállóan hosszú. Gyakorlatilag csak egyetlen tárcsáló csoportot ismerünk, amik hosszabb életűek a mi földi kutyáinknál, és azok a szintén föld alatt élnek módú, csak csupasz turkálók, akik Kenyában élnek, és az ő esetükben a 30 évet is megélik. Ugye nem tudjuk, hogy a földi kutyáknál mi a valódi maximum, azt tudjuk, hogy volt olyan dokumentált eset, hogy 20 évet élt egy egyed.
Egy ürge vagy egy vakond az hány évig élhet?
Sokkal rövidebb ideig. Ugye a legrövidebb ideig az egérfélék között van ilyen 1-2 évig, de a rágcsálók többségére ez a néhány évnyi élettartama jellemző. Van néhány hosszabb életű, de a földi kutyák extrém hosszúnak számítanak, és ugye ez azért is borzasztó izgalmas, már a egyiekből is lehet látni, hogy ez a felszín alatti élet, ez nagyon különös élettani, életműködésbeli, testfelépítésbeli alkalmazkodással jár. Szóval, hogy az ő hosszú életüknek a titka az az, hogy nagyon hatékonyan tudnak a daganatos megbetegedések ellen küzdeni. Mármint, hogy a szervezetük.
Mármint, hogy akkor nincsen rák például, rákbetegség náluk?
Így van, az egyik nagyon érdekes kutatás irány, ami a földi kutyákkal kapcsolatos, és teljesen véletlenül figyelték meg, hogy az egyik izraeli kutatóintézetben, ahol kutatási célból tartottak földi kutyákat gyakorlatilag a 60-as évektől, feltűnt, hogy míg az egerek, a szintén ott tartott laboratóriumi egerek elég gyakran elpusztulnak daganatos megbetegedésekre visszavezethető okokból, addig a földi kutyáknál egyetlen egy ilyet se vettek észre 40 év alatt. És akkor kipróbálták azt, hogy direkt rákkeltő anyagokkal, karcinogénekkel ki lehet-e váltani ilyen daganatos megbetegedést, és azt tapasztalták, hogy nem. És innen indult az a kutatási irány, aminek kapcsán már elég sokat tudunk arról, hogy a földi kutyák azok elképesztően hatékonyan képesek megakadályozni. Gyakorlatilag, amikor elkezdődne egy ilyen rákos sejtburjánzás, az első lépésben képesek ezt megfékezni, és elpusztítani azokat a sejteket. Gyakorlatilag beindul egy olyan mechanizmus a sejt ciklus szabályozásába, ami öngyilkosságba vezeti ezeket a sejteket, és nem tud kialakulni, és a hosszú életünknek ez az egyik úgy eleme a kutatás szerint.
Hát akkor a biokémikusok meg az orvosoknak van mit ellesniük ezekről?
Hát igen, ami tanulságos ezen a vonalon, az az, hogy a földi kutyák nagyon sok különböző fajt tartalmaznak, tehát ez a csoport, és ezek között nagyon jelentős élettani eltérések vannak az egyes földi kutyafajok között. De most minden, amit tudunk, a tumorrezisztenciáról a földi kutyák esetében, az kettő Izraelben élő földi kutyafajra vezethető vissza. Vagyis a nálunk honos földi kutyafajokat ilyen szempontból ez idáig még nem tanulmányozta senki, ugyanakkor a nálunk honos földi kutyák nagyon veszélyeztetettek, és nagyon közel állnak ahhoz, hogy kipusztuljanak. Vagyis lehet, hogy úgy veszítünk el fontos tudást, ami mondjuk a daganatos megbetegedések elleni küzdelemben hasznos lenne az emberiség számára, hogy ezt senki nem vizsgálta meg, és előbb pusztulnak ki kulcsfontosságú fajok, akik segíthetnének nekünk.
Hát ezzel sajnos nem csak a földi kutya esetében vagyunk így, mert ugye a legtöbb biológus ugye azt mondja, hogy főleg a trópusi területeken olyan hihetetlenül sok ízeltlábú növény, meg egyéb állatcsoport egyedei tűnnek el az ember áldásos tevékenysége nyomán, amik lehet, hogy a legkülönbözőbb betegségeinkre gyógyírt szolgáltathatnának, de hát a Homo sapiens az nem igazán ebbe az irányba megy. Egy pillanatra még mielőtt a fajokról beszélnénk, mert az borzasztóan érdekes, annyit, hogy ezek mivel táplálkoznak egyébként, és akkor most nyilván ugye a magyarországi földi kutyák érdekelnének engem.
Igen, egyébként minden földi kutya növényevő, szigorúan vegán életmódon élnek. Gyakorlatilag a különböző növények felszín alatti részeit, hagymákat, gumókat, karógyökereket, lédús gyökereket, tarackokat fogyasztanak. És egyébként maga az egész csoportnak a kialakulása kapcsolódik ahhoz, amikor is az egész világon, ez ugye a földtörténeti múltról beszélünk, a lehűléssel és szárazodással párhuzamosan kialakultak a nagy egybefüggő füves élőhelyek, és ezeken a füves élőhelyeken megjelentek azok a növények, amik a kedvezőtlen időszakot felszín alatti részeikben felhalmozott tápanyagokkal vészelik át, tehát ezek a vastag lílus gyökerek alkotják az ő táplálékukat, és az egész csoport ahhoz alkalmazkodott, hogy ezt a táplálékforrást hasznosítsa, és egyébként az összes földi kutyafaj, ami a világon él, az mind száraz élőhelyekhez kötődik, száraz füves élőhelyekhez. Egyébként nem nagy elterjedésű a csoport, tehát a legészak-nyugatibb pontja az elterjedésünknek, tehát a legészakibb és a legnyugatibb az a Kárpát-medence, délfelé a Balkánon keresztül, Kis-Ázsiában, a Közel-Keleten, a Földközi-tenger keleti partvidékén, egész Egyiptomig és Líbiáig fordulnak elő, tehát egy keskeny sávban még Észak-Afrikában, illetve keleti irányban pedig a Kárpát-medencétől Nyugat-Kazaksztánig fordulnak elő.
Tehát akkor a folyadékot, vizet, meg a tápanyagot, azt ugye a növények által elraktározva szerzi meg, és akkor ezért van neki a két nagy metszőfoga, vagy azt például a járat készítésre is használja, vagy ott csak a...
Járat készítésre is, igen, tehát a vakondal ellentétben, ami a mellső lábai alá, a földi kutyák teljes mértékben a fogaikat használják, és ez megint csak egy nagyon sajátos innováció az ő esetükben, ugyanis az ajkaik azok a metszőfogak mögött zárnak, tehát úgy képesek a fogaikkal ásni és eszközként használni, hogy közben a föld nem megy a szájukban, hanem mögötte zár van a szájuk, és a fogukat ásóként, vagy vésőként, vagy csákányként használva ássák ki a járataikat. A kiásott földet pedig a lapos, tehát teljesen lapos a homlokuk, és azt mint egy buldózernek a tolólapja használják, és azzal tolják maguk előtt a járatban, mindaddig, amíg fel nem tolják a felszínre.
Tehát akkor azért a felszínen valami nyoma van, kicsit olyasmi nem, mint a vakontúrás.
Így van, túrásokat készítenek, ideális esetben ezek, vagy a tankönyvi példa szerint ezek nagyobbak, mint a vakontúrásai, és messzebb vannak egymástól, tehát még a vakond azért egy méterenként, de inkább annál is jóval sűrűbben föltúrja a földet, mert nem képes olyan hosszan maga előtt tolni. Addig a földi kutyánál a szomszédos túrások távolsága az jellemzően nagyobb, mint egy méter, de nem ritkán másfél-két méterre. Tehát ő hosszan tolja maga előtt, borzasztó erős állat. Egy orosz kutató kellően őrült volt ahhoz, hogy kimérte, hogy egy ilyen 300 grammnyi földi kutya képes 6 kiló földet mozgatni.
Te, mint ilyen rutinos földi kutya megfigyelő, messziről ki tudod szúrni, hogy ez a túrás, ez földi kutyái, ez meg mondjuk, nem tudom én, vakondé?
Borzasztó nehéz. Tehát vannak szép példák, ahol teljesen világosan látszik, de általában, főleg, amikor fontos lenne, hogy az ember jól meg tudja állapítani, akkor mindig az ilyen átmeneti esetek jönnek, és az az igazság, hogy az elmúlt években is már jóval több mint 10 év földi kutya kutatás, meg terepi tapasztalat után is volt olyan, hogy rá kellett jönni, hogy az embernek mindig nagyon sokat kell még tanulni, és alázatosan kell ezekhez a dolgokhoz állni, mert bizony olyan túrások alatt, amiben biztos voltam, hogy vakonthoz köthetőek, olyan csodálatos, nagy, tágas földi kutya járatokat találtunk, teljesen egyértelműen földi kutyához tartoztak, hogy nem is gondoltam volna. Tehát az, hogy hogy néz ki egy földi kutya túrás, az nagyon nagy mértékben függ az adott terület talajának a típusától, hogy mekkora nagy tud lenni, hogy milyen gyorsan esik szét, és a legtöbb hazai földi kutya előfordulás az homokos területeken maradt fönt, ugye ez kevésbé került mezőgazdasági hasznosításba a homokos élőhelyek, és ezért arról, hogy kötöttebb talajon hogyan működnek a földi kutyák a Kárpát-medencében, jóval kevesebbet tudunk, és pont az ilyen kötöttebb csernozom jellegű talajok esetén szokott minket is meglepetés érni.
És ilyenkor például, hogyha rábukkansz egy ilyen lyukra, és azt mondod, hogy hát ez valószínűleg a földi kutyáé, akkor utána azért csak megpróbálod valahogy kicsalogatni az állatot, nem? Hogy legalább fel tud mérni.
De, tehát, hogy általában, és hogyha előkerül egy új állomány, akkor a genetikai vizsgálatok miatt is szoktunk befogni földi kutyát. Én azt szoktam mondani egyébként viccesen, hogy a földi kutya túrásnak a legtipikusabb határozó bélyege az, hogy földi kutyát fogok alolla. Tehát sokszor jött már minket meglepetés, tényleg az a legbiztosabb, hogyha az ember meg tudja fogni abban a járatrendszerben élő kisemlőst, és akkor aztán tényleg egyértelmű, hogy ki készítette.
Na de hogy tudod megfogni?
Nem egyszerű, az az igazság, hogy sok év után kellett hozzá, próbálkoztunk csapdával is, de az az igazság, hogy a mai napig nincsen olyan csapda típus, amivel megbízhatóan lehetne. Gyakorlatilag az ő befogásuk az arra épül, hogy egy nagyon rendszerű, egy nagyon tiszta állat, és egyszerűen nem viseli el, hogyha az ő járatrendszere megsérül, és mondjuk abban a felszínről valaki behatolhatna, vagy akár egy ragadozó utána tudna menni. Ezért, hogyha megsérül a járatrendszer, akkor előbb-utóbb a földi kutya oda jön, hogy kijavítsa, és gyakorlatilag ezt várjuk meg. Tehát megnyitunk elég kellően sok járatrendszert, és járőrözve várjuk, hogy mikor jön eltömni, és amikor ő oda jön, hogy kijavítsa a hibát, akkor lehet megfogni a földi kutyát.
Na ugye a tisztaságmánia árnya, de ha már említetted a ragadozót, ők kik a természetes ellenségei?
Gyakorlatilag nincsenek természetes ellenségei, hogyha a felszín alatt marad, és ugye ezért is próbálnak ők mindig ott maradni. Viszont van olyan eset, hogy felszínre kényszerül egy földi kutya, mert mondjuk olyan extrém időjárási körülmények vannak, olyan extrém asszály, hogy képtelen ásni a földben és itt táplálékhoz jutni, vagy épp ellenkezőleg annyira nedves és belvizesek a viszonyok, hogy az kiűzi a járatrendszeréből, vagy ami a legjellemzőbb, hogyha összeverekednek, és akkor a vesztes az gyakran a felszínen próbál minél gyorsabban eltávolodni. Na hát ezeknek a felszínek kényszerült egyedeknek viszont számtalan ellensége van, gyakorlatilag minden tollas és szőrös ragadozó, vagy nem is feltétlenül ragadozó, csak kellően opportunista állat, mint mondjuk a varjúfélék, azoknak a prédájául eshet, és egyszer egy ilyen vizsgálatot csináltunk, hogy összegyűjtsük a szakirodalomban pontosan, hogy mi minden eszi őket, és hát nagyon hosszú a lista, kutyáktól és a házi macskáktól kezdve, akár a gólyáig, vagy a baglyokig, sasokig, szóval énylegesen bármilyen meg tudja ilyenkor őket enni, és ilyenkor nagyon nagy veszélyben vannak.
És egyébként olyan kutatások vannak, hogy mondjuk a nagyüzemi túl kemikalizált mezőgazdaságnak a sok vegyszere, az valamilyen hatással lenne rájuk?
A földi kutyákról tudni kell, hogy ők 200 évvel ezelőtt még a Kárpát-medence szinte minden száraz hűes élőhelyén előfordultak, és az 50-es évekig ő bizony kőkemény mezőgazdasági kártevőnek számítottak. Hogy a valójában mennyire voltak túlzóak vagy sem ezek a beszámolók meg rémhírek, az azért nem egyértelmű, mert akik jobban ismerték a földi kutyát és alaposabban tanulmányozták, azoknak a kutatóknak a munkásságából, illetve a műveiből azért lehet látni, hogy valószínűleg a beszámolók zöme erősen túlzó volt, hogy ezek mekkora kártság, de a lényeg az az, hogy kártevőként tartották őket számon, azonban mint oly sok fronton az 50-es években itt is sikerült áttörést elérni, és gyakorlatilag az a váltás a mezőgazdasági gyakorlatban, ami megfigyelhető volt akkor a TSS-ítéssel, tehát a nagytáblás, monokultúrás, gépesített, vegyszeres mezőgazdaság, az gyakorlatilag 10-15 év alatt egy gyakori tömeges kártevőből egy kihalás szélére sodródott állatfajt csinált, és még az 50-es években példaként szerepelt rendeletben, mint írtandó veszélyes kártevő, addig 72-ben már mindössze egyetlen előfordulása volt ismert Magyarországról, a hajdubagosi, és így lett védett a hajdubagosi földi kutya rezervátum, mint a földi kutya utolsó előfordulási helye Magyarországon.
Fokozottan védett?
Igen, fokozottan védett faj, és a természetvédelmi értéke az a lehető legmagasabb kategória, vagyis példányonként 1 millió forint.
Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfo podcastja.
Az előbb már említettük, hogy faj meghatározásra genetikai vizsgálatokat végeznek a kutatók. Most akkor hány földi kutya faj van?
Hát ez egy olyan kérdés, ami legalább 100 éve foglalkoztatja a kutatókat, és nehéz rá jó választ adni. Hogyha nagyon provokatív akarnék lenni, akkor azt kérdezhetném vissza, hogy hát rendben, de mi az, hogy faj? Szóval ugye nagyon sokféle értelmezése és fogalma van annak, hogy mit tekintünk a rendszerezés alapegységének, vagyis a fajnak. És hát a földi kutyák azért is izgalmasak vagy különlegesek, mert mi mindenre találunk példát köztük. Tehát egy viszonylag kis elterjedésű csoportban a evolúció és a fajképződés minden aspektusa és árnyalata megfigyelhető. Tehát egy kicsit konkrétabb legyek, ez onnan indult, hogy a 19. század végén, a 20. század elején kezdtek el először foglalkozni a földi kutyák rendszertanával, addig csak mint földi kutya létezett, tehát akárhol találtak egy földi kutyát, az a földi kutya volt, egy faj volt csak a csoportban, és a 19. század végén kezdték el koponya morfológiai vizsgálatokkal, vagyis ilyen csontani bélyek alapján először 8, majd 13, majd egyre több fajra bontogatni őket, és hát egy csomó ilyen viszonylag kis földrajzi elterjedésű földi kutya faj, meg alfaj került leírásra. Aztán a 40-es években néhány angolszász kutató úgy gondolta, hogy ez ilyen túlkapás, és igazából nincs semmi alapja, és összevonták az egészet néhány fajra. Majd jöttek a 60-as évek, amit már említettem, ezek a kromoszómai vizsgálatok, és kiderült, hogy a legtöbb ilyen szűk elterjedésű és koponya csontok alapján többé-kevésbé elkülöníthető földi kutya társaságnak egymástól eltérő kromoszóma száma van. És akkor hirtelen megint kezdték azt gondolni, hogy ha még más kromoszóma szám, akkor az önálló faj, és hirtelen megint rengeteg fajt írtak le. Aztán az egyre modernebb genetikai vizsgálatok kapcsán felvetődött, hogy nem biztos ám, hogy mindegyik földi kutya, aminek különbözik a kromoszoma száma, az önálló fajt jelent. És aztán már majdnem a jelennél tartunk, ahol már a örökítő anyag különböző génjének a vizsgálata alapján próbáljuk mi is megfejteni, hogy akkor hány faj lehet. Igazából a két szélsőséges elképzelés jelenleg az egyik az 70 körül teheti a fajok számát, hogyha tényleg mindegyiket önálló fajnak tekintjük, ami akár kromoszoma számban, akár valamilyen genetikai jellegzetességben egyedi. A másik oldalról is azt kell mondani viszont, hogy legalább 13-15 önálló faj biztosan van a csoporton belül, a legkonzervatív elképzelés szerint is. Szóval széles a spektrum, és ténylegesen a földi kutyáknál a nagyobb csoportok, tehát a nemzetségszintű elválástól kezdve az evolúció legfinomabb lépcsőig találunk példákat, és lehet megfigyeléseket csinálni. Gyakorlatilag vannak olyan helyek, ahol egy azon földi kutya fajba tartozó példányok különböző viszonyok között élnek. Például Izrael északi részén, Galileában van egy ilyen vizsgálati terület, ahol egy populáció fele részben kötött, fele részben meg lazább, ilyen mediterrán talajon él, és azt vizsgálják ebben a populációban, hogy a különböző környezeti feltételek mellett élő egyedek milyen mértékben alkalmazkodtak. Ugye, mivel ezek az állatok egész életüket a talajban töltik, nagyon fontos, hogy milyen annak a talajnak a vízmegkötő képessége, az befolyásolja, hogy mennyire tud felmelegedni, vagy éppen lehűlni, hogy mennyire állandó a hőmérséklet, ugyanakkor a kötöttebb talajban nehezebb ásni, tehát ez másfajta alkalmazkodást igényel, ugyanakkor a kötöttebb talajok általában produktívabbak, tehát több a táplálék, tehát könnyebb élelemhez jutni. És a lényege az ennek a kutatásnak, hogy kimutatták, hogy bizony öröklődő különbségek vannak az egyedek között, annak megfelelően, hogy melyik talajtípusban élnek, ami a légzéssel kapcsolatos génekben, illetve egyéb anyagcsere génekben megfigyelhető, illetve, ami szintén nagyon érdekes, kimutatták, hogy általában, ha tehetik, akkor a földi kutyák olyan párt választanak maguknak, ami velük azonos csoportba tartozik, tehát van egyfajta belső mechanizmus arra, hogy ne a másik csoportból választanak, ami nagyon gyorsan vezethet ugye szaporodásbeli elkülönüléshez, ilyen reproduktív izolációhoz. Tehát úgy tűnik, hogy nagyon finom léptékben is hajlamosak a földi kutyák arra, hogy gyorsan önálló fajokat képezzenek, és nagyon gyorsan elváljanak a fajok, és valószínűleg erre vezethető vissza az az elképesztő fajgazdagság, ami a földi kutyákon belül megtalálható.
A beszélgetésünk elején azt mondtad, hogy először három Debrecen környéki terület volt ismert, már legalábbis mondjuk számodra fiatalkorodban, és aztán ugye pár évvel ezelőtt, amikor a kormány itt ezt a kerítést a déli határon megépítette az úgymond migráns áradat ellen, akkor került a hírekbe, hogy hát ott is él egy földi kutya populáció, amit teljesen ez a kerítés elvág. Meg hát szerintem nagyon sokan, mi akkor láttunk először ilyen nagy metszőfogú, ugye, igen, nagy tömött zokni, ugye azt mondtad, arra hasonlító állatot, tehát földi kutyát. Ezzel az állománnyal most mi van? Ez egyáltalán kutatott, vagy kutatható?
Igen, valóban így volt, tehát amikor ez az egész történet az én szempontomból kezdődött, akkor gyakorlatilag három biztos előfordulását tudtuk Debrecen környékén, illetve sejthető volt jelzésekből, vizsgálatokból, túrások alapján, hogy Battanya környékén is két állománya valószínűleg van a földi kutyának, de ez az öt volt minden, de gyakorlatilag bizonyító példánya, a batonyiakból akkor nem állt még rendelkezésre, vagy legalábbis a tudomány nem ismert ilyet. És az egyik fontos része a kutatásainknak pontosan az, hogy ahogy mondtam, az 50-es években még mindenhol volt földi kutya, ezért nem volt különösebben fontos, hogy leírja bárki is, hogy itt is van, hiszen mindenhol volt. 70-es évekre viszont már sehol sem. És hogy köztem mi történt, az senki nem jegyezte le, senki nem figyelte meg, és emiatt nem is tudjuk. Tehát úgy tűnt el ez az állat, hogy nem tudjuk, hogy mikor, hogyan, honnan, milyen ütemben húzódott vissza. Éppen ezért már a kezdetek kezdetén felmerült, hogy talán nem biztos, hogy ismerjük az összes az országban fennmaradt állományt, viszont ugye egy ilyen veszélyeztetett faj esetében ez nem kell hangsúlyozni, hogy milyen fontos lenne, hogy tudjuk, hogy hol van, és védeni tudjuk őket. Ezért a szakma vagy a tudomány számára még ismeretlen, de létező földi kutya állományok felkutatása az nagyon fontos feladat volt, meg ma is az. Ezért is fontos az, hogy például a tudás alapján meg tudjuk mondani, vagy hogy minél egyszerűbben, minél gyorsabban meg tudjuk mondani egy felmerülő helyszínen, hogy ott az földi kutya vagy valami más. És ugye ebből a 3, illetve 5 állományból most 11-nél tartunk, tehát az évek során sorban találtunk olyan állományokat, amiről a szakma nem tudott. Ugye először csak a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának a működés területén, illetve a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóságnál volt ismert, és 2008 volt a nagy váltás, vagy vízválasztó, akkor találtunk először olyan állományt, ami addig ismeretlen volt, de rögtön 3-at abban az évben. Az egyik volt Kelebia, Ásotthalom és Szabadka között a szerb-magyar határsávban, egy földi kutya állomány, ez, ami később a határkerítés kapcsán olyan híressé vagy hírhetté lett, és a Nagykunságban két helyen, Mezőtúran és Kunmadaras mellett is találtunk ugyanabban az évben egy-egy földi kutya állományt. És ugye, ahogy mondtam, hogy ez a fajok és állományok és genetikai vizsgálatok kérdése, a kelebiai volt az, ami nagyon nagy meglepetéssel szolgált, mert azt gondoltuk, hogy az az úgynevezett magyar földi kutyához fog tartozni, mert ebből a fajból pont volt nem olyan messzi távolságból kromoszoma vizsgálati adat a határ túloldaláról, Szerbiából, és hát miért ne gondolná az az ember, hogy néhány 10 kilométer távolságban ugyanaz van. Majd a legeslegnagyobb meglepetés okozta, amikor sikerült végezni a genetikai vizsgálatokat, és kiderült, hogy az a földi kutya, amit mi találtunk, az nem hasonlít a néhány 10 kilométerrel találthoz, 60-as években talált állományhoz. Cserében teljesen azonos egy olyannal, ami 150 kilométerre a Fruska-Gora hegy lábánál került elő, és egy nagyon rejtélyes földi kutya volt, mert 73-ban megtalálták a szerbek két egymás melletti előfordulási helyen, a Fruska-Gorán, és aztán soha senki sehol máshol, mi meg megtaláltuk attól 150 kilométerre északra a kiskunsági homokon, és aztán egyébként ez az, ami délvidéki földi kutyának hívunk magyarul, és 2013-ban előkerült egy állománya a Baján is, illetve 2017-ben Albert is a közelében, és most már látjuk, hogy ez egy egyébként nagyon különös földi kutya. Az összes többi Kárpát-medencei földi kutyától azt is tudjuk, hogy 2 millió éve elkülönült, és azóta teljesen önálló fejlődési utat járt be, és úgy tűnik, hogy gyakorlatilag a Tuna-Tisza közének egy benszülött emlős állata, és az ő legeslegközelebbi rokona, amitől szintén nagyon régen elvált, az Boszniában található meg, és ez az endemikus kis rágcsáló, ami a Kárpát-medence középső részének a benszülött emlős faja, ami igazából, hogyha az ember kicsit is szakma belé, akkor így végigfut a hátán a hideg, ezt így végigmondja, hogy egy ilyen mérsékeltövi területnek van egy ilyen benszülött emlőse. Gyakorlatilag ez a legveszélyeztetettebb földi kutyánk, mert az egész világon mindössze 4 állománya van, mindegyik állománya kicsi és veszélyeztetett, és gyakorlatilag nincsen 1000 példány az egész világon, és mint ilyen emlősfaj sokkal ritkább és veszélyeztetettebb, mint általában a természetvédelem nagy szimbólumai, mint az óriás panda, vagy az afrikai elefánt, vagy bármelyik afrikai országú. Szóval valószínűleg Európa egyik legveszélyeztetettebb emlősfaja.
Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfo podcastja.
Ez a 15 év, amit a földi kutya kutatásban töltöttél, ez szervezetileg hogy működik? Tehát én azt olvastam, hogy ugye a Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Természettudományi Múzeum és az ELTE-nek egy ilyen közös kutatócsoport kutyában dolgoztál, ez annak keretében ment?
Az én szakmai pályafutásomnak ilyen értelemben a központi eleme a földi kutya volt, és az, hogy éppen melyik intézménynél dolgoztam és csináltam ezt, az elég sokat változott. Általában azért, mert különböző pályázatoknak vagy kutatási programoknak keretében foglalkoztam mindig a földi kutyával egy kicsit másképp. Gyakorlatilag voltak ennek teljesen tudományos részei, például ilyen volt az akadémiának a paleontológiai kutatócsoportja, ahol azt vizsgáltuk, hogy a múltbeli klímaváltozások, vagyis a pleisztocén a jégkorszakként ismert időszaknak a felmelegedései, lehűléseit, tehát az eljegesedések és felmelegedések miként befolyásolták a földi kutyák evolúcióját, mert hát azt a meglepő megfigyelést tettük, hogy ha a földi kutyák törzsfájára rárakunk egy időbecslést, ami lehetséges a evolúciós változások, illetve a genetikai változások alapján, akkor az egyes elválások, amikor különböző földi kutyacsoportok fajokra váltak szét, az meglepően egybeesik a klímaváltozások időszakával, vagyis úgy tűnik, hogy a földi kutyák fajgazdagsága és evolúciója mögötti hajtóerő, vagy legalábbis az egyik nagyon fontos hajtóerő, az az elmúlt 2-3 millió év folyamatos ciklikus klímaváltozásai, az eljegesedések és felmelegedések, ugyanis a földi kutyák élőhelye olykor összezsugorodott kicsire, ezek a füves élőhelyek, azt értek, mert előre törtek mondjuk az erdők, vagy éppen délen a sivatag tört előre, és a földi kutyák kis helyekre szorultak vissza, ott hosszabb, rövidebb időt eltöltöttek, jellemzően hosszabbat, és ez alatt ők már önálló fajokra váltak, úgyhogy amikor legközelebb összeértek az élőhelyék, akkor ők már nem keveredtek többé egymással. És ez ugye időről időre bekövetkezett, és ez lett az egyik oka, hogy akár 70 földi kutyafajt is elkülöníthetünk ezen a nem olyan nagy elterjedési területű csoporton belül. És hát ezt vizsgáltuk a hazai leletanyag alapján is, de voltak olyan időszakok, amikor teljesen természetvédelmi projektekben vettem részt, amik ténylegesen a magyarországi vagy Kárpát-medencei földi kutya állományok, vagy egy-egy földi kutya állomány megmentésére irányultak, és olyan módszereket próbáltunk kidolgozni, illetve olyan beavatkozásokat csináltunk, amik direkt arról szóltak, hogy ne tűnjön el egy-egy állomány, vagy hogy javítsuk például a délvidéki földi kutya helyzetét.
Ezeket a kutatásokat kifinanszírozta a nemzeti parkok?
A kezdetektől jelentős mértékben támogatnak a nemzeti parkok, anyagilag is, és ezeket a kutatásokat, de ezeket a programokat, ezek jellemzően Európai Uniós forrásból valósultak meg, tehát ilyen Európai Uniós finanszírozás.
Tehát ilyen live pályázatok?
Így van, live pályázatok voltak, és az az érdekes ebben, hogy a földi kutyák ebből a szempontból is különlegesek, mert miért ne lennének azok egy ennyire remitens csoport. És hát ugye, ha belegondolunk, a természetvédelem és a fajok megmentésére kidolgozott módszerek, azok felszínlakó állatokra lettek kidolgozva, nem meglepő módon. Viszont hogyha egy ennyire sajátos, rejtőzködő életmódú felszín alatti fajt akarunk megmenteni, akkor azzal szembesülünk, hogy nem igazán használhatóak a klasszikus természetvédelmi gyakorlati módszerek, és ezért teljesen újakat kell kidolgozni. Tehát ha csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyi földi kutya van egy területen, az mindjárt nem olyan egyszerű megszámolni. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mekkora az elterjedési területe egy-egy földi kutyafajnak, az megint csak meglehetősen problémás, de akár egy élőhelyen belül annak a lehatárolás, hogy hol fordulnak elő a földi kutyák, az sem feltétlenül egyszerű. És hát ugye mindenféle veszélyeztetettség megállapításához például ezeket kellene tudnunk, hogy hol, hány helyen, mennyi és mennyi egyed van egy adott földi kutyafajnak, de hogyha tovább akarunk menni, tehát azon túl, hogy tudjuk, hogy mennyire veszélyeztetett, de direkt szeretnénk valami aktív beavatkozást tenni azért, hogy nekik jobb legyen, akkor megint csak teljesen új módszereket kell kidolgoznunk, és teljesen innovatívnak kell lennünk, mert a meglévő eszköztár elég kevéssé használható erre.
Na de ezek a terminus technikusok akkor most már megvannak más ilyen underground természetvédelmi munkához?
Egyébként igen, és az az érdekes, hogy hogyha végignézzük akár az IUCN-nek a veszélyeztetettségi listát, akkor bizony találunk szép számmal más kontinenseken veszélyeztetett felszín alatt élő kisemlősöket, de senki nem dolgozott még ki hatékony módszereket ezeknek a védelmére, és meglepve tapasztaltam a különböző nemzetközi konferenciákon, hogy óriási érdeklődés van az iránt, amit mi földi kutyára kitaláltunk vagy kidolgoztunk, mert ténylegesen senki nem dolgozott még ki hatékony módszereket, és hát az eddigi úgy gondoljuk, vagy szeretnénk hinni, hogy a legjobb, vagy legnagyobb dolog, amit eddig kitaláltunk, az az, hogy sikerült kidolgozni egy módszert arra, hogy potenciálisan alkalmas élőhelyen új földi kutya állományokat tudjunk létrehozni, nyilván meglévő állományból származó egyedek befogású és áttelepítése révén. Ami így nem tűnik nagy dolognak, hiszen egy csomó faj kapcsán történnek ilyen dolgok, de ugye ha belegondolunk, akkor bizony nagyon is problémás, hogy földi kutyát nem lehet csak úgy átvinni és ott elengedni, mert így beszéltünk róla, akkor azt tegyük el, hogy jól megetetjük a rókákat, vagy a varjakat, vagy a baglyokat azon a helyen. De bizony az, hogy létrehozzunk egy teljesen új helyen, ahonnan feltérhetően évtizedekkel korábban pusztult a földi kutya, de egy most ismét alkalmas élőhelyen egy új állományt, ahhoz óriási erőfeszítés kell gyakorlatilag. Minden egyet számára egy kezdetleges saját eljáratrendszert kell kiépítenünk, ami elég nagy, biztonságos, komplex és neki tetsző ahhoz, hogy ne hagyja el, tehát hogy abban megtelepedjen, és abból kiindul a kezdjen új élete. Viszont a másik oldalról nyilván szükséges egy minimális egyet szám ahhoz, hogy abból tényleg populáció legyen, tehát ez egyrészt fizikailag is kemény munka, meg rengeteg aggódás, de van már pozitív példa, tehát sikerült már a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság működési területén a Nyírségben létrehozni egy teljesen új állomány, ami azóta önfenntartóvá és működő populációvá nőtt, és folyamatosan gyarapszik. Úgy, hogy oda néhány tíz földi kutyát vittünk át az ismert legnagyobb a hajdúhatházi állományból.
Munkahelyekkel kapcsolatban hogy kerül ide a Magyar Természettudományi Múzeum emlősgyűjteménye?
A magyarországi legnagyobb zoológiai közgyűjtemény az a Magyar Természettudományi Múzeum, és hát ez az a gyűjtemény, ahol egyébként alapvetően is a legtöbb földi kutya példány volt megtalálható, tehát már a kezdet-kezdetétől, még hogyha munkajogi értelemben nem is volt kapcsolatom a Természettudományi Múzeummal. Sokáig gyakorlatilag a kutatási vizsgálatok első napjától én állandó vendége voltam az emlősgyűjteménynek, és nagyon-nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a kezdetektől az emlősgyűjtemény vezetőjével, Csorba Gáborral, és azóta is együtt dolgozunk. És hát ezeknek a kutatásoknak az eredménye, vagy az egyik eredménye, vagy járulékos haszna volt az is, nyilván, ha kapcsolatba kerültünk egy kutatócsoporttal, akik földi kutyával dolgoznak, akkor igyekeztünk az ő révükön szertenni a világ minél több területéről, tehát a földi kutyák elterjedés területén belül nyilván példányokra, hogy gyarapítsuk a gyűjteményt, és ennek az lett a vége, hogy jelenleg a legátfogóbb földi kutya gyűjtemény a világon, az a Magyar Természettudományi Múzeumban található. Nem tudom, hogy ez azt jelenti, hogy a legtöbb példány, és biztos, hogy egy csomó fajból nem, vagy alfajból nem nekünk van a legtöbb, vagy nem Magyarországnak van a legtöbb, de ez az a hely a világon, ahol egyetlen múzeumban a legtöbb földi kutya faj és alfajnak van példánya, tehát a legnagyobb és legátfogóbb összehasonlító anyag. Ez sem teljes, sőt a közelébe sincs, és bizonyos területekről csak kevés van, de ez az a hely, ahol ha valaki a csoport egésze iránt érdeklődik, akkor a legtöbb faj megtalálható, legalább 2-3 példánya.
Persze kérdés, hogy meddig, mert ahogy az emlékgyűjtemény, úgy az egész Magyar Természettudományi Múzeum is, hát ne kerteljünk, halálra van ítélve azzal, hogy az Orbán kormány 6. haszakad, Debrecenbe akarja költöztetni, a dolgozók nagy része már elmenekült, nagyon sokan attól félnek, hogy nem fog jól sikerülni, finoman fogalmazva ez az átköltöztetés. Itt már csomagolni kellene Budapesten, de még nincs is meg, hogy hova mennek, totális zűrzavar és fejetlenség. Ez mondjuk az emlékgyűjteményre mennyire igaz már, amennyi rálátásod van?
Az biztos, hogy ez a helyzet, tehát hogy közel sincs kedvező helyzetben most a gyűjtemény, vagy hogy hát az egész múzeum nagyon nehéz helyzetben van, és ugye valóban nem lehet látni, hogy milyennek az egésznek a kimenetele, vagy hogy merre megy az útja. Nyilván sem a dolgozóknak nem kedvez, sem a szakmai munkának egy ilyen bizonytalan helyzet, és ugye ezzel az a komoly probléma, hogy nagyon kevés a szakmai koncepció, amit látni vagy hallani lehet, tehát így egy ilyen erőteljesen átpolitizált kérdés van, de nagyon kevés tényleg kézzelfogható, tehát nem lehet tudni, hogy mikor és hova kell, vagy fog költözni, és ténylegesen az, hogy most akkor éppen ki vagy becsomagolva van, de ugye az emlősgyűjtemény nincsen becsomagolva, tehát minden a helyén van egyelőre, de nyilván ezek nem kedveznek. az sem egyszerű kérdés, de ugye itt sincs túl sok szakmai vagy elképzelés, nem lehet látni, vagy nem lehet találkozni, hogy hogyan és miként fog költözni, ha költöznie kell. Nyilván ez egy óriási kihívás egy ekkora gyűjtemény esetében. Nyilván tudni kéne, hogy milyen módon fog ez történni ahhoz, hogy meg lehessen ítélni, hogy ez jelente veszélyt vagy sem, de tény, hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetben van a gyűjtemény, és jó lenne nyilván, hogyha megnyitottabb helyzetben lenne, mert nem csak földi kutyák szempontjából, de nagyon sok csoport szempontjából azért ez egy világszinten is jelentős múzeum és gyűjtemény. Tehát a Genizelenek között rengeteg olyan csoport van, ahol a földi kutyákhoz hasonlóan a legátfogóbb vagy legmeghatározóbb, de legalábbis a top 5 vagy top 10-ben ott van a múzeum, és eleve Európában is az európai természettudományos gyűjtemények között azért a top listán szerepel ahhoz a gyűjtemény. Azzal együtt is, hogy már a múltban is nagyon durva károkat szenvedett el, ugye a 56-ban is kiégett, illetve a Afrika gyűjtemény jelentős része megsemmisült. Ennek ellenére ma is meghatározó gyűjtemény. Nyilván jó lenne, hogyha ennél megnyugtatóbb jövőképünk lenne a helyzetéről.
Hát igen, mindez addig, ameddig megfelelő szakembergárda is van, aki profi szinten működteti, hát nem túl jó hírek jönnek. Kétszer merült fel a beszélgetésünkben idáig a politika és a természetvédelem kapcsolata, az egyik ugye itt a múzeum kapcsán, illetve a déli határkerítés kapcsán, ami hát azért ezeknek az állatoknak az életét igencsak megzavarta. De van egy harmadik, ami a földi kutyákhoz kapcsolódik, ez a bizonyos MotoGP pálya. Ugye itt 65 milliárd forintért terveznek egy motorversenypályát, ami hát nagyon sok ember szerint egy totálisan fölösleges pénzpazarlás. Ráadásul egy olyan területen, legalábbis először egy olyan területre tervezték, ami a földi kutyák szempontjából egy kulcsterület.
Hát igen, amikor az egész kezdődött, akkor csak kevés földi kutya előfordulást ismertünk, és ez az idők során fokozatosan gyarapodott. Ugye jelenleg 11 földi kutya előfordulást tudunk az országból, természetesen fordul elő, meg ugye van egy-két hely, ahol aktívan próbálunk újabb állományokat létrehozni. Most valószínűleg nem meglepő, hogy a természetvédelem és a védetti nyilvánítások nem feltétlenül tudtak lépést tartani a mi tudományos kíváncsiságunkkal, meg munkatempónkkal, és ez azt jelenti, hogy bár a földi kutyák roppant veszélyeztetettek, fajonként változik, ugye, már még nem volt szó, de a délvidéki földi kutyán kívül mai Magyarország területén előfordult az erdélyi és a magyar földi kutya is, amelyek önálló földi kutyafajok, és a történelmi módban előfordult a szerénységi földi kutya is, ami a Dunántúlon élt, és hát sajnos minden jel arra van, hogy ez a földi kutyafaj végleg kipusztult, Magyarországon kívül Szerbiában fordult még elő, de úgy tűnik, hogy ott sem maradt fönn állománya. És hogyha a Kárpát-medencét nézzük, akkor emellett a négy mellett van egy ötödik, kizárólag az Erdély-medencében élő földi kutya, a mezőségi földi kutya, hát van öt benszülött emlős fajunk, ami csak ebben a természetföldrajzi régióban él, és sehol máshol, és hát Kárpát-medencén osztozó országoknak a felelőssége lenne, és hát mivel sok fajnak a legjelentősebb állományi Magyarországon vannak, ezért Magyarországnak, hogy ezek a fajok fennmaradjanak. Szóval visszatérve, ezeknek a fajoknak nem minden állománya védett, sőt, ugye ezek veszélyeztetett állatfajok, de van olyan, ahol az állományok többsége semmilyen védelmet nem élvez még jelenleg. Tehát a helyzetük ilyen szempontból nehéz, és sokszor a védett állományok esetén is újra és újra felmerülnek olyan tényezők, amik nem engedik azt, hogy az ember hátradőljön és megnyugodjon. A hazai természetvédelem alapvetően, hogyha minden máshoz is viszonyítom, nem teljesít rosszul a földi kutyák kapcsán, ez persze még bőven jogossá tesz számos kritikát, de azért a földi kutya élőhelyek több esetben meglepően gyorsan és akár a jellemző trendekkel ellentétben is védettek lettek, tehát pont a kelebéri állomány a megtalálást követő, ha jól emlékszem, a negyedik évben védettélek nyilvánítva, a bajai esetében 3 év kellett, és a bajai földi kutya rezervátum létrejött. Tehát zajlottak ezek a védetti nyilvánítások, de ugye pont a határkerítés példája mutatja, hogy bizony egy védett állomány esetében is történhet olyan gazdasági, világpolitikai, politikai változás, ami kapcsán az, amiről azt gondolnánk, hogy már biztonságban van és veszélybe tud kerülni. Szóval nem egyszerű.
De most itt mi a helyzet ezzel a MotoGP pályás területtel kapcsolatban?
Ugye ez a terület, ez a magyar jogszabályok szerint nem védett, ez egy honvédségi terület, egy nagy terjedésű lőtér, honvédségi lőtér, gyakorlatilag NATO lőtér. És itt folyamatos hadgyakorlatok zajlanak. Ami elsőre vagy egyfelől riasztónak tűnhet, de valószínűleg annak köszönhető, hogy egyáltalán földi kutyák fent tudtak maradni ezen a területen, hogy a honvédséghez tartozott, és ezért nem lehetett felszántani, hasznosítani és egyéb módon tönkretenni. Ez persze nem jelent teljes biztonságot, mert nyilván a hadgyakorlatoknak is van olyan aspektus, ami biztosan nem tesz jót a földi kutyáknak, meg a földi kutya állománynak, tehát ez megint csak egy ilyen vékony ég. És ezzel kapcsolatban is felmerült, hogy esetleg ez a bizonyos pálya az történetesen erre a területre kerüljön. Szerencsére ez a verzió ez hamar kimerült, illetve újabb ötletek merültek föl. Nyilván ebben szerepe lehetett annak is, hogy bár a magyar jogszabály szerint nem védett terület, ugyanakkor része az Európai Unió országokon átívelő természetvédelmi területhálózatának, a Natura 2000 hálózatnak, és mivel ezen a területen földi kutyán kívül is jelentős természeti értékek vannak, ezért ez egy kiemelt Natura 2000-es terület, ami azért eléggé megnehezíti, hogy ott ilyen fajta beruházások megtörténhessenek, és ez is, mint a példa is mutatja, meg nyilván ezért jött létre, védelmet jelent ezeknek a természeti értékeknek, jelen esetben a földi kutyának is. Ugye az egy komoly probléma, hogy a földi kutyák azok a száraz füves élőhelyeken élnek. És a füves élőhelyek valamiért az emberek fejében, és ez nem csak magyar sajátság, ez sajnos az egész világon jellemző, egyfajta értéktelenséget hordoznak, annak ellenére, hogy ez biológiailag egyáltalán nincs így. Tehát egy nyílt füves terület alapján mindenki úgy gondolja, hogy ott nincsen semmi, és a legjobb dolog, ami ott történhet, hogy valami módon hasznosítjuk, beépítjük, építünk oda egy városrészt, vagy egy ipari parkot, vagy egy bevásárlóközpontot, tehát hogy valamit kezdünk vele, mert ott nincs semmi. És még egy egyébként rossz természeti állapotú falültetvényt, egy akácost is előbb hajlamosak az emberek megvédeni, és kiakadnak, hogyha ott fakivágás vagy beruházás történik, mint egy füves élőhelyen. Pedig jó lenne, hogyha minél szélesebb körben ismert lenne, hogy a mérsékeltői füves területek, és különösen is a Kárpát-medence füves területei, azok kiemelkedően értékesek, és nagyon magas biológiai sokféleséget hordoznak, vagy tartanak el. Külföldi kutatók, tehát abszolút nem, elsősorban nem magyar kutatóknak van több tanulmánya, ami kimutatta, hogy megfelelő térléptékben, tehát ez a növényközösségek vizsgáló kutatóknak a kedvelt térlépíték, ez a 90 centi vagy 1 méter x 1 méteres léptékben olyan sokféleség található meg a növényfajoknak olyan sokfélesége a bizonyos Kárpát-medencei füves területeken, ami messze felülmúlja például a trópusi esőerdőket, hiszen ilyen térléptékben a trópusi esőerdőn nem fordul elő annyi faj, mint egy mérsékeltői füves élőhelyen, tehát ezek nagyon magas kiemelkedő fajgazdagsági területek, amikre sok esetben az átlag ember úgy tekint, hogy ott nincsen semmi, és nosza hasznosítsuk. És ugye a földi kutyák is pont ehhez az életközösséghez tartoznak, és sajnos ennek a szemléletnek esnek áldozatunk. Tehát egy földi kutya élőhely kapcsán nagyon nehéz megmagyarázni az embereknek, hogy itt értékek vannak, és ezt meg kell őrizni, és sokkal hamarabb törődik bele mindenki, hogy ezeken beruházás valósuljon meg, és bizony a védett területek kapcsán is időről időre felmerül, hogy kezdeni kéne már vele valamit, főleg ha mondjuk ez egy település közelében van, és kéne már oda csinálni valamit, mert nincs ott semmi.
Hát igen, sajnos ezzel gyakran szembe találkozunk a hírekben. Te az idén januártól vagy a Debreceni Egyetem mezőgazdasági és élelmiszertudományi karának természetvédelmi állattani és vadgazdálkodási tanszékén tudományos munkatárs. Itt mivel foglalkozol?
Így gyakorlatilag, ugye, ahogy mondtam, hogy általában én attól függetlenül, hogy hol dolgoztam, nagyjából ugyanaz, vagy legalábbis ugyanazzal az állatcsoporttal foglalkoztam, tehát nagyjából ugyanazt csináltam. Itt is elsősorban a földi kutyákkal kapcsolatos kutatásaimat végzem, illetve ezeket tervezem folytatni. A sok pályázat és különböző munkahely után úgy tűnik, hogy most sikerült egy kicsit, vagy remélhetőleg egy kicsit jobban gyökeret vennem, és csatlakoztam egy olyan csapathoz, ahol régóta természetvédelmi biológiával foglalkoznak, tehát hasonló dolgokkal, amikkel én is, és ennek a csoportnak, a szintnek a kutatási palettáját színesítem immáron a földi kutyákkal is, de gyakorlatilag természetvédelmi biológiai jellegű kutatásokat, ahogy ugye mondtam a kezdetektől, ez egy meghatározó, vagy a legmeghatározóbb vonala volt a földi kutyákhoz kapcsolódó kutatásunknak, tehát olyan adatok gyűjtése és olyan vizsgálatok elvégzése, ami segítheti a földi kutyák gyakorlati védelmét, illetve egész konkrétan is olyan módszerek, ajánlások kidolgozása, aminek a gyakorlati megvalósulása hozzájárulhat, hogy ezek a rendkívül veszélyeztetett, de annál értékesebb kisemlősök fenn tudjanak maradni hosszú távon itt a Kárpát-medencében.
És emellett, ha jól veszem ki, akkor tanítasz is természetvédelmi jog és szakpolitika témakörben.
Így van. Alapvetően kutatóként kerültem a tanszékre és ebbe a csoportba. És de nyilván nem emellett bizonyos, nem túl sok, de oktatási tevékenységben is részt veszek, és így a természetvédelmi mérnök hallgatók oktatását és remélhetőleg fejlődéséhez is hozzájárulok, illetve próbálom tágítani a látókört, amivel rendelkeznek.
Én sok sikert kívánok mind a további kutatói vonalhoz, mint az oktatási vonalhoz. Dr. Németh Attila biológust hallottuk, én Sarkadi Péter voltam, a viszonthallásra.
Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13,5 ezres Facebook táborunkban, a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.